Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Gyülekezetünk 30 éves jubileuma kapcsán szeptemberben indult és februárig tartó igehirdetés sorozatunk címe, hogy sok gyümölcsöt teremjetek az én dicsőségemre. Először a gyülekezet 5 alappillérét vesszük sorra, a tanítványság a dicsőítés után ma este a közösséggel fogunk foglalkozni, amit a János evangéliuma alapján a 17. fejezet 17-től 24. versek alapján fogunk megnézni. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindjárt egyek legyenek úgy, ahogyan te atyám én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Ez az egész 17. fejezet egy imádság. De itt Jézus nem imádkozni tanít, mégis tanulhatunk az imádkozásról, ahogy halljuk őt imádkozni. Az elmúlt héten sokat gondolkodtam az imádságról. Még nagy felfedezést tettem, hogy nem gondolkodni kell ezt, hanem tenni, imádkozni. És talán nem vagyok itt egyedül azzal, hogy nem imádkozok annyit, amennyit szeretnék. Hogy lehetne még többet imádkozni. Jó lenne még több mindenért imádkozni. Azt gondolom, hogy ebben egyetértünk, ehhez tudtok kapcsolódni. És éppen ezért erről nem is kell prédikálni. De azért az foglalkoztatott tovább, hogy miért küzdünk ezzel? Miért kihívás, olykor miért nehéz imádkozni? És ahogy a 17. fejezetet újra és újra elolvastam, az a különleges közelség, ahogy látjuk Jézust az atyával, vagy ahogy megláttam itt ebben a fejezetben Jézust az atyával, az lenyűgözött. Az a közelség, amiben az atyával volt, az valójában az egész földi útján nyomon követhető. Ott volt végig ennek a közelségnek a valósága, ahogyan ő tanított, ahogyan ő gyógyított, ahogyan ő bűnöket bocsátott, mert igazából ez volt az alapja annak a teremtő erőnek, amiről János apostol így fogalmaz már a fejezet elején, a könyv elején, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Jézus végig úgy van jelen, hogy ez a teremtő erő, amit az jellemez, hogy telve van kegyelemmel és igazsággal, az végig ott volt benne, végig ott volt vele, végig ott volt minden tette közepette, és minden tette tele volt ezzel tényleg. Mi volt a titka Jézusnak? Gondolhatjuk, hogy ő Isten volt, igen, Isten, de ne felejtsük el, hogy és ember. Emberré lett. Mi volt az ő titka, ha lehet így fogalmazni, az az életközösség, ami az atyával végig megmaradt. Mert Jézus amikor egy-egy helyzetben benne volt, akkor nem azt tette, hogy elkezdett gondolkodni arról, hogy mit tenne az atyám, hanem megkérdezte, mit tegyek, atyám? Nem információra volt szüksége, hogy mindez az életében történjen, hanem kapcsolatra. Kapcsolatra az atyával. És nekünk sem kell azon szoronganunk, vagy amiatt aggódnunk, hogy mit tenne Jézus egy-egy élethelyzetben, hanem kapcsolatba lehetünk Jézus Krisztussal, és megkérdezhetjük őt. Mit tegyek, Uram? Mi az, amit rám bízol, amerre vezetni akarsz? És ahogy Jézus jelen van, mind Isten, mind ember, végig ott volt vele az Atya jelenléte. Sokszor, amikor imádkozunk is, megfeledkezünk arról, hogy de hát itt van Isten velünk. Én előtte szólalok meg. Ott volt benne ez a tudatosság, hogy Isten jelenlétében van. Amikor imádkozik, vágyott arra, hogy élete Istenben való kiteljesedés legyen. Amikor ő itt imádkozik a 17. versben, egyrészt a szavaiból árad az élet és a szeretet, és ott van a hatalom, az erő, hogy ő azért jött, és azt cselekszi, hogy helyre álljon az emberi lét méltósága, és az emberi lét célja Isten gazdagságában, hogy megszabaduljunk a hiába valóságtól. Hogy hogyan bontakozik ez itt ki ebben az imádságban, három dologról szeretnék beszélni. Először két dologról, amit kér Jézus Krisztus, és utána pedig, hogy ez hogyan valósulhat meg. Jézus kér az atyától azért, hogy az emberi lét méltósága és az emberi lét célja helyre álljon. Először azt kéri, hogy megszentelődjenek az ő tanítványai, aztán azt kéri, hogy egységben legyenek, és végül pedig arról fogok beszélni, hogy ez hogyan valósulhat meg. Tehát először arról beszélek, hogy azt kéri Jézus az atyával való kapcsolatban, ebben a bensőséges életközösségben. Én őértük odaszentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Mit jelent az, hogy megszentelődjünk az igazsággal? Szeretném, hogyha ezt megértenénk itt ennek a fejezetnek a kontextusában, és az egész Biblia kontextusában is. Épp ezért három dologról szeretnék először röviden beszélni, hogy tisztában legyünk azzal, vagy így felevenítsük azt, amit sokszor könnyen összekeverünk, hogy mi a megigazulás, a megszentelődés és a megdicsőülés. A megigazulás. A megigazulás azt jelenti, ez egy jogi kifejezés, hogy ártatlannak ítélve. Hogy Jézus Krisztus az ő vére által bennünket, az Atya minden bűnünktől mentesnek, ártatlannak ítél. Vagyis, hogy Jézus Krisztusért Isten előtt ártatlan vagyok, megigazított, megigazultam. Hallgassátok, hogy a 60. KT kérdés felelet hogyan fogalmazza ezt meg. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül, ingyen kegyelméből nekem ajándékozza, és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát, igaz voltát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna. Sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus. De csak akkor, ha a jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Jézus Krisztusért ártatlan vagyok Isten előtt. És ha ez a tied, ebből következik majd, innen indul a megszentelődés. De ha ez még nem a tied, akkor kérheted Istent, hogy igazítson meg. Mert ha ez az enyém, ebből bontakozik ki, ezután jön a megszentelődés, ami egy folyamat, amiért itt Jézus imádkozik, hogy megszentelődjenek, míg a megigazulás, ahogy hallottunk, valójában rajtunk kívül megy végbe. Egyet tehetünk mi, hogy hittel megragadjuk és elfogadjuk, addig a megszentelődés, ami egy folyamat, már abban aktívan részt veszünk, akaratunkkal, cselekedetünkkel. Hit által abban bízva, hogy Isten munkálkodik, és így ír erről is a KT, hogy azzal, hogy a megigazulás az enyém, ez nem nevel könnyebbűvé. Mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit. Tehát Krisztus követőinek életében a megigazuláshoz elválaszthatatlanul hozzá tartozik a megszentelődés eseménye. Így fogalmazhatom meg egyszerűen, amit el tudsz majd vinni, a gyümölcstermés ideje. Az Istennek odaszánt hálaadással teli élet, aminek alapja Jézus Krisztus tette. Ez a megszentelődés, hogy ő újra és újra megtisztít, és én újra és újra termem a gyümölcsöt. A gyümölcstermés, az odaszánt, odaszentelt, hálaadással teli élet ideje. A megdicsőülés pedig az, hogy az atyával a mennyben leszünk, hogy az örök élet már az enyém. A feltámadás valósága és igazsága, hogy a halandó életemből Krisztus megváltott az örök életre, és mindennek a megigazulásnak, a megszentelődésnek, a megdicsőülésnek az alapja Jézus Krisztus tette, amit mi hitáltal fogadhatunk el. Hogy ez még jobban a szívünkhöz érjen, ezután a kis szárazabb, de mégis hiszem, hogy nagyon fontos igazságokhoz. Ha ránézünk arra, hogy Jézus, szintén a János 13. fejezetében, János evangéliumának a 13. fejezetében, még jobban megértsük ezt a megszentelődést, hogy Péterrel hogy bánik Jézus. Amikor megmossa a tanítványai lábait, Jézus Krisztus, amikor a vacsora után fölkel, az edénybe vizet tesz, képzeljük el ezt a jelenetet, emlékezzünk együtt vissza, sorba megy Jézus a vacsora után, megmossa a tanítványok lábát, magára köti a felső ruháját. A lábmosás egyébként a keleten, akkor abban az időben a rabszolgák dolga volt. A tanítványok megmoshatták a mesterük lábát, de a mester soha nem mosta meg a tanítványok lábát. Éppen ezért megdöbbentő, hogy az Úr, a Mester megmossa a tanítványok lábát. Péter azt mondja, hogy van az, hogy te mosod meg most az én lábamat. Ő még nem érti, Jézus mondja, még nem érted most, amit én teszek. Ekkor még Péter nem tudja, hogy hogyan fog majd rászorulni arra, hogy valaki az életének az egyik legnagyobb terhét elhordozza. Hogy ő majd meg fogja tagadni Jézust. Még itt nem érti, Jézus még nem érted, hogy mennyire szükséged lesz arra, szükséged van arra, hogy valaki az életedben, az életedet megmossa, megváltsa, megtisztítsa. Péter ekkor még nem tudja, nem érti, hogy Olyan szeretetre van szükség, amit ember nem adhat, amit telve van kegyelemmel és igazsággal. Aki majd a karjaiba veszi, aki létének minden melléfogását, hazugságát eltörli, lemossa. Ki az az ember, aki azt mondja, hogy ő kivétel, hogy életemnek nincs tévedése, mellékútja, gonoszsága, hazugsága, hamissága. Ezért mondja Péternek, és most nekünk is, ha meg nem moslak téged, semmi közöm nincs hozzád. Nem részesülhetsz abban, hogy én benned legyek, hogy én benned éljek. Engedd, hogy szolgáljak neked, mert hogyan tudnál ebben az életben akár Istennek, akár embernek szolgálni, ha előbb én nem szolgálok neked? Ha én előbb nem hajolok le oda hozzád, és nem mosom meg a lábadat? Ha én ezt megteszem, majd utána elmehetsz és hirdetheted az evangéliumot. Jézus mindannyiunkat így keres, hiszen ma este, hogy ő meg akarja mosni a mi lábunkat, szolgálni akar felénk. Engedjük, hogy ő egészen közel hajoljon hozzánk. És Jézus itt ezt a történetet még tovább viszi, sőt azt mondja, hogy egymásra bízlak benneteket. Ha én az Úr megmostam a ti lábaitokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Folytassátok azt az életben, a mindennapokban, amit én tettem veletek, hajoljátok le a másik életéhez. Hordozzátok a másik életét, amit én hordoztalak benneteket. Mert ahol csak közönösen ülünk egymás mellett, az nem közösség. Ami telve van kegyelemmel és igazsággal. Jézus Krisztusnak a tette az alapja tehát, ami megszentelődésünknek. És nem azért teszi, mert szüksége van ránk. Nem azért mossa meg Péter lábát Jézus, mert szüksége van rá, mert használni akarja. Hanem azért mossa meg Jézus Krisztus Péter lábát, mert szereti. Azért akarja megmosni a te lábadat, mert szeret téged. És ha ezt mi engedjük és elfogadjuk, bárhogy vagy itt most, akkor ha hittel ezt megragadjuk, akkor ebből fog fakadni az, hogy helyreáll az életünknek a célja, az elhívásunknak a célja, a megszentelődésünknek a célja, hogy Jézus dicsőítsük. Ahogy az atya elküldte a fiút, a fiú ugyanúgy elküld bennünket a világba, céllal. Azzal a céllal, hogy Jézus dicsőítsük. Azért, amit tett értünk szeretetből. Célja van az életednek. Céllal lettél megteremtve. Jézus Krisztus tettére nézve, senki és semmi nem kérdőjelezheti meg a te értékességedet. Az atya elküldte a fiút a világba, a földre, érted? Ennyire szeret téged. Ennyire fontos vagy Istennek. Nem akart egyedül hagyni a hiába valóságban, az emberi lét gyarlóságában, az emberi lét kiszolgáltatottságában, hanem elküldte a fiát, hogy megigazítson, hogy megszenteljen, hogy helyreállítsa a te élet célodat. És igen, ez a közös céljuk, mint közösségnek, hogy Jézust megdicsőítsük. És ezen belül pedig hiszem, hogy mindannyiunknak van egyéni célja is, egyéni feladata is ebben a világban. És ezt kérhetjük, kérdezhetjük, ahogy Péter is megértette, hogy mi volt az ő élet feladata, hogyan hirdethette őt, ő az, hogy Isten szeretetből elküldte a fiát. És a másik dolog, amit kér Jézus, a másik dolog az, hogy az én tanítványaim egységben legyenek. Bomlik ki ez az imádság. Már nem csak az ott lévőkért imádkozik, és értünk, hanem így folyamatosan bomlik ki. Azt mondja Jézus itt, hogy az imádságában, hogy a következő nemzedékekért is imádkozok, akik utánuk következnek. És most egy pillanatra, hogyha megállsz és visszagondolsz, ki volt az az ember, akitől először hallottad az evangéliumot, a jó hírt? János 3.16-ot, vagy bármit. Ki volt az az ember, akitől először hallottad? Ő ki volt, akitől először hallotta? Ő ki volt, akitől először hallott? És talán vissza tudnánk vezetni, ha vennénk a fáradtságot, időt és mindenféle segítséget, hogy eljutunk egészen vissza a korai tanítványokhoz. Olyan szép, hogy Jézus itt nem úgy imádkozik, hogy Uram, látod, hogy itt vannak ezek a tanítványok, itt van Péter, aki még azt se engedi, hogy megmossam a lábát, aki nem sok mindent ért az egész történésből, de te majd megáldod őket, mert te szerető atya vagy. Jézus Krisztus túllát azon, amit ott akkor még a tanítványok látnak és értenek. Ő már tudja, hogy készül a megváltás. Ő már tudja, hogy meg fogja őket váltani. Ő már tudja, hogy habár el fognak bukni, és ez nincs rendben, de nem jelenti azt, hogy végzett veled, és elege van belőled. Tudja, hogy Péter mit fog tenni. Mégis így imádkozik érte. Tudja, hogy majd meg fog teremtődni mégis az egység, mert ő már elindult a Golgota felé. Péter még nem tudja, hogy a megváltás meg fog történni, de Jézus már tudja, hogy a megváltás meg fog történni, mert ő már elindult. És épp ezért minden kudarcainkon, minden elesésünkön, minden végességünkön túl Jézus, mi már látjuk, amit Péter nem látott, megigazított. Értjük ezt? Már ez a miénk, ez már a tiéd lehet, igaz vagy. Tökéletlen tanítványok, tökéletes üzenettel a szívükben. Ez volt, ez van, és ez megy nemzedékről nemzedékre tovább, és ennek te is a része vagy ennek az örökségnek, akiért Jézus így imádkozik. Az egységért, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, mert elképzelem, hogy Jézus már látja ott a sokféle népet, mindenféle nemzetségből, törzsből, hogy ott állnak Isten trónusánál, és majd mindjárt imádják őt, milyen nyelven? Minden nyelven. Mindenki kiönti a szívét, imádatát Isten előtt, és azt mondja Jézus, az a kérésem, az az imádságom, hogy ők mind egységben legyenek, ahogy mi atyánk, mi vagyunk egységben. Hogy ők is ilyen módban egységben legyenek. Jézus az atyával teljes egységben. Azt akarja, amit az atya. És azt mondja Jézus, ezért imádkozik, hogy ez a miénk is lehet. Ez az egység. Nem nagyon sokszor pont az egységnek az akadályai vagyunk, mert úgy képzeljük el, mintha valami keresztény robot társadalmat kellene kialakítani, ahol mindenki ugyanúgy néz ki, mindenki ugyanúgy viselkedik, mindenki ugyanúgy öltözködik. Pontosan a mi gondolataink, a mi törvénykező vallásosságunk az akadálya az egységnek. Mert mi úgy nézünk a másikra, hogy vajon úgy gondolkodik-e, ahogy én szerintem gondolkodik el. Vajon úgy imádkozik-e, ahogy az én kegyességem szerint imádkozni kell. Úgy énekele, úgy dicsőíti-e Istent, ahogy én tanultam. És ezek nem rossz dolgok, értitek, amit hozunk. De hogy egy gyémántnak a szépsége, hogy olyan sok oldala van, olyan sok csiszolt felülete, és a sok különböző része ad egy gyönyörű egységet. Ugyanez van Krisztus testével is. Hogy egységben vagyunk, de nem vagyunk egyformák. Nem mindenki kéz, nem mindenki száj, nem mindenki szem, nem mindenki láb. Különbözőek vagyunk. És mégis egységben lehetünk. Hogyan lehetünk egységben? És pont az jutott eszembe, hogy nekem az egyik legnagyobb harcom az egység megküzdésében az volt, hogy a görög katolikus pap öcséimmel egységre jussunk. És olyan szép, hogy meg tudott születni bennünk az, hogy a célunk nem valahogyan történő kegyesség, hanem Krisztus személye. Az ő dicsőségét akarjuk hirdetni a világba, az ő személyét. Nem jelenti azt, hogy az öcseimmel ugyanolyan a személyiségünk. Sőt, mindannyian azokkal a talentumokkal, azzal a hanggal, azzal az külső és belső adottsággal szolgáljuk Krisztust. Mégis egységben, és még a tanításokban is vannak különbözőségek, azért mondom, hogy ez elég nagy kihívás volt. Eddig talán ez volt a legnagyobb kihívás az életemben. És a hogyanra rátérve, hogyan mégis, hogyan történik meg az, mert abban egyek vagyunk, hogy Krisztus dicsőségét akarjuk hirdetni ebbe a világba. Szintén János evangéliumában Keresztelevő János így fogalmaz. Így érünk el a harmadik ponthoz. Neki növekedni kell bennem, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Nem egyformának kell lennünk, hanem abban rejlik a szépség, ha elkezdünk Jézushoz hasonlítani. Mert tudjátok, azokkal a keresztényekkel mindig könnyebb egységben lenni, akik távol vannak, mint azokkal, akikkel talán egy háztartásban élünk, vagy akikkel egy közösségben vagyunk, akikkel hétről hétre találkozunk, e-mailezünk, dolgozunk, akik körülöttünk vannak. Sokkal könnyebb azok felé kegyelmet gyakorolni, akik távol vagy elesettebbek, mint pont a testvéreinkkel, mint pont talán a melletted ülővel, akikkel a mindennapokat kell megélni. És Pál apostol az Efézus levélben arról beszél, hogy a lélek egységét megtartani, itt egy olyan szót használ, igyekezzetek megtartani az egységet. Ez egy küzdelem, hogy küzdjetek, törekedjetek a testvérekkel való egységre. És a másik akadálya pont az egységnek, hogy valahogy van bennünk egy ilyen rózsaszín köd, vagy egy ilyen rózsaszín lufi, vagy egy ilyen idea, hogy ha már megigazultunk, és ha már elindultunk a megszentelődés útján, amikor már gyümölcsöt termünk, közben Jézus tisztít bennünket, értitek ezt? Ezért van úrvacsoraosztás, hogy megtisztít újra és újra, mert Péternek nem azt mondta, hogy meg kell teljesen fürödnöd, csak a lábadat megmosni. De szükségünk van újra és újra megtisztulni Jézus vérében, és közben teremjük a gyümölcsöt, és mégis, és azt gondoljuk, hogy akkor már, mint egy rózsaszín ködbe lennénk, értitek? De Pál azt mondja, hogy hello, legyetek okosak. Az egységért küzdeni kell. Az egységért harcolni kell, ezt meg kell egyszerűen küzdeni. Igyekezni kell ezért. Ehhez igyekezetet kell beletennünk, hogy már minden könnyedén megy. Tudjátok, hogy hát róla ezt már nem gondoltam, ugye? Hát, hogyha ő ilyen keresztény, akkor én már vele nem szolgálok. Ha ő így tett, akkor ő már nem is a testvérem. Hát ez az pont, amit a sátán és a szétdobáló tesz. Érti? Hogy meglop bennünket az egységtől. Mert mi elfelejtjük, hogy az egységért küzdenünk kell. Az egységért harcolnunk kell. Erőfeszítést kell tennünk. Mert ennek még tétje van, azon túl, hogy itt, mint vagy a családodban, vagy a munkahelyeden, vagy a gyülekezetünkben, mit élünk meg, hogy azt mondja Jézus, hogy a világ elhiggye, hogy őt küldje, őt az Atya küldte. Hogy a világ elhiggye azt, hogy az Atya szerető Atya. Annyi torzult Isten kép van az emberek fejében Jézus Krisztus atyáról. Ez a tét, hogy elhiszi a világ, akik felé küld, akik felé szolgálunk, hogy szerető Istenünk van. Aki egy testé tesz bennünket, és abban egyek vagyunk, hogy a fej Krisztus, és kiábrázoljuk az Atya szeretetét. Akiről hisszük, hogy meg is dicsőít, hogy majd egy nap ott leszünk nála. Mert a 14. fejezetben arról beszél, hogy ő hova megy, helyet készít, és itt pedig arról beszél, hogy ő azt akarja, hogy ott legyünk, ahol ő van. Hogy ő vele legyünk majd, színről színre meglássuk. Tudjuk, hogy hova megyünk. Megigazulunk, megszentelődünk, megtisztulunk, gyümölcsöt termünk, és majd megdicsőülünk, és ott leszünk a szerető atyánál. És addig pedig küzdünk és harcolunk. És persze valamikor megpihenünk, mert valamikor nem tudunk gyümölcsöt teremni. De hogy mégis hogyan történik, utolsó gondolatok, hogyan történik, hogy ő egyre inkább növekszik bennem, én pedig egyre kisebbé leszek. Jézus azt mondja, és ezért imádkozik, hogy telve legyenek szent lélekkel. Hogy mi beteljünk szent lélekkel. Megmaradni Jézus Krisztusban a lélek munkája az életünkben. Telve legyünk szent lélekkel. Hogy ő maradjon bennünk, mi pedig ő benne. Ez csak is a szent lélek által lehetséges. Jézus akkor imádkozik az egységért, akkor törekszik az egységre, amikor senki nem áll az oly oldalán. Gondoljunk bele, mi történik a valóságban, amikor Jézus ezért imádkozik? Mindjárt elfogják. A tanítványai szétszélednek. Az a kevés is, aki ott van már vele a 11, mert már csak 11 van vele. Hirtelen nulla lesz vele. Egy se. Péter megtagadja ráadásul. Egyedül van. Tényleg egyedül van. És ő ekkor imádkozik az egységért, hogy egybe legyenek, együtt legyenek, a szent lélekért. Mert igen, kimondhatjuk, a saját erőmből nem vagyok képes az egységért küzdeni. Saját erőmből nem vagyok képes törekedni erre. De Jézus azért imádkozik, hogy az Atya szeretete, ahogyan az Atya szereti a fiút, úgy a miénk legyen ez a szeretet. Ahogy Pál így fogalmaz, a Szentlélek szívünkbe árasztja az Atya szeretetét. Erre van szükségünk. Gondoljatok bele, ha emberi szeretetet átéltek, hogy csak valaki szeretettel odalép hozzád is. Bármilyen kis alkotásodra, legutóbb Fülöpkém rajzolt valamit is, megdicsértem, és utána még tizet rajzolt, hogy milyen szép. Amikor emberi szeretettel körülvesznek bennünket, képesek vagyunk szárnyalni, igaz? Ha valaki meglát bennünk valami szépet, valami jót, az Isten képmását egyébként. Hát ha átéljük az Atya szeretetét, ami felfoghatatlan, akkor mi történik velünk? Nemrég valaki így osztott meg egy bizonságtételét. Uram, vágyom, imádkozott arra, hogy ez a szeretet a szívembe áradjon a Szentlélek által. Ahogyan ezt imádkoztam, így ír, így fogalmaz, átéreztem Isten szeretetét. Megéltem úgy, ahogy korábban még sosem. Olyan nagy volt Isten rám áradó szeretete, hogy a végén már azt kiáltottam, elég. Annyira sok volt bennem Istenből, hogy én elkezdtem kiszorulni magamból. Amit Keresztelő János így fogalmaz, ő nagyjá lett bennem, én pedig egyre kisebbé. Az, hogy megigazuljunk, megszentelődjünk és megdicsőjünk majd, Jézus Krisztus halálába került. És talán mindannyiunknak a halálára, kisebbé léterére szükség van az egységért, a saját büszkeségünknek a halálára, a vágyainknak, az akaratunknak, az ítélkezésünknek, a folyamatos kritikus jelenlétünknek, a bizalmatlanságunknak, mind annak, ami nem egyezik az Atya akaratával. Azokban meghalni. És ma este arra hívlak téged, hogy kiálts te is, Szentlélek Isten, árazd a szívembe az Atya szeretetét Jézus Krisztusért. Szentlélek Isten, árazd a szívembe először vagy újra az Atya szeretetét. Pál apostol biztat bennünket, hogy újra és újra töltekezzetek be Isten szent lelkével. A felolvasott ige szakaszban, Krónikák könyvében az Isten dicsősége úgy betöltötte a templomot, hogy a papok kiszorultak. Az az imádságom, hogy az Úr tegye ezt meg a mi szívünkbe, a Szentlélek templomába, hogy minden kiszoruljon, ami kár és szemét, és átárja, járja szívünket, teljes valunkat, az akaratunkat, a lelkünket, a testünket, Isten szeretete. Mert Jézus Krisztus ezt kérte. Atyám, ahogyan engem szerettél, az a szeretet legyen az övék. Ragadjuk most ezt hittel meg együtt, legyünk ebben egységben, kérlek titeket, hogy kiáltsunk, kérjük, könyörögjünk, esedezzünk azért, hogy az Atya szeretete és dicsősége áradjon szívünkbe, bennünk és közénk. Jézus ezért imádkozott, és hiszem, hogy most is ezért imádkozik. Hogy a mi megigazulásunk, megdicsőülésünk, megszentelődésünk az Atya szeretetére alapozva, abban gyökerezve újjáéledjen, újjáteremtődjön Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért. Amen.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Istenünk, talán nem is gondoltuk, hogy ilyen nagy a kegyelmed. Fogalmunk sincs valójában arról, hogy mibe került neked a kereszt, azért, hogy nekünk életünk lehessen, hogy minket felments, hogy minket ártatlanoknak nevezzenek. Te érted, és te miattad. Köszönjük neked, Urunk, hogy elengedted az adósságot, a mi adósságunkat. Köszönjük neked, hogy bővölködsz a megbocsátásban, és hogy nagyon, nagyon gazdag vagy a kegyelemben. Bocsásd meg, hogy mi koldó szegények vagyunk. Bocsásd meg kicsinyes számontartásunkat, a számonkéréseinket. Bocsásd meg, hogy a régieket is újra és újra képesek vagyunk felemlegetni. Bocsásd meg, hogy ezekhez ragaszkodunk, és nem az egységhez, amit tőled kapunk és tőled tanulunk. Kérünk, Urunk, hogy szenteld meg a szemünket. Szenteld meg a szívünket is, hogy tudjunk ugyanolyan irgalmasak lenni egymáshoz, amilyen irgalmas te vagy hozzánk. Segíts ezt elkezdeni már ma. Kérünk, hogy segíts nekünk újat kezdeni a veled való egységünkben, a házasságunkban, a családunkban, az egyedül létünkben, a szomszédokkal, a munkatársakkal, és legfőképpen a haragosainkkal. Dicsőítsd meg magadat, mi bennünk, ahogyan a dicsőségeddel kitöltötted Salamon templomát, úgy töltsd ki a mi szíveinket is. Hadd tudja meg a világ, hogy hozzád tartozunk. Imádkozunk azokért, akik most a csüggedés vermében szenvednek. Imádkozunk azokért, akik elveszítették az egészségüket, és nem tudják, hogy mikor kapják vissza. Imádkozunk azokért, akik elveszítették a szerettüket, és gyászba borult az életük. Imádkozunk azokért, akik elhagyni kényszerültek otthonaikat, talán családjaikat is, és nem tudják, hogy mikor térhetnek haza. Imádkozunk a világunkért, Urunk. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ellátogass hozzánk, és betöltsd az egész földet a te dicsőségeddel. Segíts nekünk kitartani addig a napig, míg ez el nem következik. Erősíts meg minket, tudván, hogy nélküled és a te szent lelked nélkül nem vagyunk képesek megállni. Küldd el hozzánk a szent lelkedet, Urunk. Erősíts meg minket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.